Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus szent nevében, a Zsoltáros szavaival a 103. Zsoltár néhány versét hallgassuk meg. Áldjad lelkem az Urat, és egész bencsőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 152. Itt van kiírva, igen. Az 56. énekünket, énekeljük el mindegyik versét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága atyánk, örökkévaló Szent Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, hogy szeretetből, ránk figyelésből teremtetted meg az első emberpárt, és helyezted el az Éden kertjében, hogy sok-sok nemzedék után mi is itt lehessünk ezen a földön, és keressük a veled való kapcsolatot, vágyjunk arra, hogy te ne csak zörges a mi szívünk ajtaján, hanem fiatban szállást találj, sőt most a te szent lelked erejével taníts alázatra, engedelmességre, örömteli szolgálatra. Köszönjük, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig, Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy a te szent lelked felemel, vigasztal, bátorít, erősít a szolgálatban is, a mindennapi élet küzdelmeiben is, családi kereteinkben, gyülekezeteinkben, a határokon túl is, ahol magyar nyelven imádják és magasztalják a te szent neved. Sőt, most neked van hatalmad kinyitni a mi szívünket földrészeken túl, hogy bármilyen bőrszínben és bármiféle nyelven keresse valaki a te akaratodat, megtalálhatja azt, áldott légy azért, hogy szeretsz. Mi is szeretnénk viszont ragaszkodni hozzád. Szeretnénk úgy állni előtted, mint a tieid, választottaid, hiszen te Jézus Krisztusért, Atyánk, gyermekeiddé fogadtál minket. Légy most itt velünk, légy közöttünk élő lelked által, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent üzenetét, úgy, amint meg van írva Lukács evangéliuma 10. részének 25. és következő verseiben. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de ki a fele barátom? Válaszul, Jézus ezt mondta neki, egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba. Szeretett testvéreim, az irgalmas samaritánus történetében ennél a mondatnál megállunk a mai este, de azért, mivel legelőször gyülekeztünk össze ezen az egyetemes imahéten, jó, hogyha a teljes történetet egy rövid néhány mondatban összefoglaljuk. Gondolom én, hogy nincs is közöttünk senki sem, aki ne ismerné az irgalmas samaritánus történetét, de ha mégis lenne talán egy testvér vagy kettő, akkor nem baj, hogyha hallgatjuk tovább, nem csak úgy, hogy hát ez a történet nem csak azzal folytatódik tovább, hogy az az ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba elindult, aláment vagy lement, hanem tudjuk, hogy rablók kezébe is esett, azok kifosztották, megverték, félholtan otthagyták, jött arra egy pap, kikerülte, jött lévita is, szintén kikerülte, és jött az ellenség, a samáriai, talán itt zárójelesen azt mondhatnánk, hogy ha már meg tudta pillantani a vérbefagyott zsidó ember a samáriait, akkor úgy gondolta, hogy itt a vég, az ellenség most könnyen elbánik vele, de nem úgy történt, hanem irgalmas volt ez a samaritánus, mint a címe is ennek a történetnek, lehajolt és bort, olajat töltött sebeire, aztán az állatára feltette, vendégfogadóba vitte, pénzt adott a vendégfogadósnak, és azt mondta, hogy ha többet költesz rá, gyógyítsad, etessed, vigyázz rá, visszafele majd én megadom még, amit ráköltesz. És hát azzal fejeződik be a történet, hogy az Úr Jézus feltesz egy kérdést ennek a törvénytudó embernek. Hát mondd csak, ki volt igazán a fele barátja ennek a megvert férfinak, és jól felelt a törvénytudó, az, aki segített rajta. És aztán az Úr azt mondja, menj el, és te is tedd ezt. És aztán az is különös az elején, hogy amikor a törvénytudó kísértve az Úr Jézust feltette ezt a kérdést, hogy mondd, mit kell nekem tennem, hogy üdvözüljek, az Úr egy kérdéssel válaszol, hogyan olvasod a törvényben. És ott is jól válaszolt a törvénytudó, elmondta a régi ószövetségi gondolatokat. Az van megírva, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Itt az Úr azt mondja, jól feleltél, tedd ezt és élsz. Azt akarta kifejezni az Úr Jézus, hogy ha te egy olyan fiú vagy, hogy a törvényt tökéletesen betöltöd, akkor neked ebből üdvösséged van. A végén viszont, ahogyan említettem is, így fogalmaz az Úr, menj el, és te is eképpen cselekedj. Nem mondja, hogy és élsz, azaz, hogy örök életed lesz. Mert sem a törvénytudó, és sem pedig más, aki embernek született erre a földre, a törvény megtartásából nem üdvözülhet. Ezt rögtön az elején jó nekünk is tisztázni, hogy nincs itt közöttünk senki sem, bár hirdesse, avagy hallgassa Isten igéjét, aki meg tudná tenni azt, hogy a törvényt tökéletesen betölti. Egy valaki ilyen, ami drága megváltónk, az Úr Jézus Krisztus, aki azért elmondta, a törvényből még egy ióta sem fog eltöröltetni, minden beteljesedik, ennek ellenére nincs ember, aki a törvény megtartásából üdvözül. Ezért kellett eljönnie a drága megváltónak, és ezért kell nekünk a szívünket megnyitni ő előtte, mert aki viszont hisz Isten egyszülött fiának nevében, annak üdvössége van. Annak bűnei alá kerülnek az Úr Jézus kereszten kihullott vérének, és az ő vére hullásáért, és a benne való hitért van üdvösségünk, van mennyei életünk. A ma estére kijelölt igeszakasz arról szól, hogy ez a zsidó ember Jeruzsálemből Jerikóba lefelé megy. A kárlői fordítás szerint alá megy. És most ezt kicsikét metaforikusan próbálnánk megérteni, hogy evangélium legyen ebből az alámenetelből, vagy lemenetelből. A mai igehirdetésnek a címe is ez, lefelé és felfelé. Az lesz a kérdésünk, a legfontosabb kérdés, hogy te, szeretett testvérem, aki ma eljöttél, lelkileg hol tartasz? Éppen lefelé visz a te útad, vagy hitben fölfelé tudsz kapaszkodni? Ezt szeretnénk megnézni bibliai példákkal, De még mielőtt hozzákezdenénk, hadd mondjuk el azt, hogy úgy földrajzi vonatkozásban is előttünk van Isten igéje, nem véletlenül halljuk azt, hogy Jeruzsálemből Jerikóba lefelé vezet az út, mert Jeruzsálem hegyek között épült város. Nekem ugyan nem adatott meg, hogy megláthattam volna, de így van a leírásban, hogy a tengerszint felett olyan 7-800 méterrel van, és Jerikó különös módon a tengerszint alatt 250 méterrel helyezkedik el. Természetesen a földrajzban most nem megyünk tovább, hanem a lelki üzenetet szeretnénk megkeresni. Az első gondolatban megnéznénk, hogy mit jelent lefelé és felfelé menni a hitben az Ószövetség nagyjai között. Második gondolatban ugyanezt tesszük, lefelé és felfelé az Új Szövetség különleges és érdekes emberei során. És végül megnézzük a harmadik gondolatban, mit jelent lefelé jönni és felfelé menni Jézus Krisztus személyében. Először tehát lefelé és felfelé az Ószövetségben. Nyilván hosszan felsorolhatnánk az ószövetségi nagyokat, néhányukat emeljük csak ki. Ábrahám egy alkalommal lefelé megy Egyiptomba. Nagy éhség volt azon a földön, ahol ő élt, az ő feleségével, és Sárának azt mondja, te nagyon szép asszony vagy. És bemegyünk Egyiptomba, meglátnak téged, megtudják, hogy én a férjed vagyok, engem megölnek, téged életben hagynak, ezért inkább mondd azt, hogy te az én húgom vagy. Hazudjál egy kicsit. Nem kellett nagyot hazudni, mert tényleg olyan rokoni kapcsolatban volt Sára és Ábrahám, hogy ez a kis hazugság befért. Így történt az, hogy bejelentették a fáraónak, hogy íme egy gyönyörű asszony érkezett ide az országba, el is vitték a fáraóhoz, és a felesége is lett, de aztán, amikor a fáraót és népét az Úr sokféle csapással megbüntette, akkor hívatta Ábrahámot, és kiderítette a fáraó, hogy te itt össze-vissza hazudozol nekem, hát ez az asszony a te feleséged, vidd innen, és menjetek ki az országból. De furcsa módon addigra Ábrahám nagyon meggazdagodott, és nagy gazdagsággal ment ki Egyiptomból. Lelkileg lefelé ment. Nagyon szomorú állapot, ami történt ennek a kiváló embernek az életében. Azután Sára, a szép asszony, mivel gyermektelen volt, azt mondta Ábrahámnak, hogy én odaadom neked Hágárt, a szolgálómat, és hát ha az ő révén lehetek majd édesanyja. Úgy is volt, Hágártól megszületett Izmael, és Izmael az a valaki, aki mindenkivel szembe megy, de vele is mindenki szembe megy, az állandó erőszak, gyűlölet és gonoszság embere, és úgy tartják az arabok, hogy nem Sára a hercegnő, hanem Hágár a hercegnő. És az arab-zsidó konfliktus innen indult el. Erre most nem térünk ki, hogy hol van a vége, vagy hol lesz a vége. Ábrahám, mivel hallgatott ebben a dologban a feleségére, Sárára, a hitben lefelé ment. Egyszer mégis ennek az embernek megadatott, hogy fölfelé induljon el. Az Úr azt mondta, vedd a te fiadat, Izsákot, menj fel a Mória hegyre, és áldozd fel őt nekem égő áldozatul. Fel is érkeztek, már a szolgákat lentebb elhagyták, és Izsák kérdezgette az édesapját, itt van a hátamon a fa, kezedben a kés, ott van a tűz is a kezedben, de hol van az áldozatra való bárány? Majd arról gondoskodik az Úr fiam, mondta Ábrahám, és amikor feltette Izsákot az égő áldozati oltárra, megkötözve, és felemelte a kést, akkor szólt az Úr angyala, látom, hogy szeretsz. Látom, hogy tiszta szíved. Látom, hogy első helyen vagyok, és Izsák a te fiad, a te egyetlen egyed, én utánam következik. Ne bántsd a te fiadat. És ott volt a bárány, fennakadva szarvánál a bozótba, és azt áldozta fel Ábrahám, és hitben fölfelé emelkedett. Ez a Mória hegy, az a hely, ahol ott volt pontosabban megépítve a salamoni templom, ez a mai Jeruzsálem. Milyen különleges, hogy egy-egy embernek nem csak lefelé, de hitben fölfelé is vezethet az útja. Nézzünk meg röviden egy másik egyén, szemét. Jákobnak mennyire lefelé vezetett az útja hitben, amikor kikövetelte, hogy övé legyen az első szülöttségi jog. Ézsau, esküdj meg, itt a tál lencse, eheted azonnal, add át nekem az első szülöttségi jogodat. Aztán kicsalta az apjától az atyai áldást is. A csaló Jákob zuhant lefelé a hídben. És ugyanez az ember Bételben, amelyiknek azelőtt Lúz volt a neve, hát a feje alá tett egy követ, és nagy fáradtan a menekülésben elaludt és álmot látott. És egy angyal, illetve sok angyal volt azon a hatalmas nagy létrán, amelyiknek a teteje az égig ért, és legfelül ott volt maga az Isten, és amikor felébredt Jákob, azt mondta, nem tudtam, hogy ezen a helyen Isten van. Oltárt épített, és azt mondta, hogy ha nekem ételül kenyeret, öltözetül ruhát adsz, akkor ennek a te ajándékodnak a tizedét neked adom. Felfelé is lehetett menni. Felfelé a hitben. Lépjünk megint egyet. Dávid gyilkos indulattal megy, hogy az ő katonatársaival megöli Nábált, és az éhező társaság tényleg arra készült, hogy egyetlen egy ember se maradjon életben, mert hogy Nábál nem adott nekik ennivalót, és Abigail, Nábálnak a felesége, mentette meg Dávidot, hogy ne legyen véres a keze. Milyen különleges, hogy Dávid egy darabig lefele megy, és amikor találkozik Abigaillal, már indul a hídben fölfelé. Sőt, azt mondhatjuk, hogy Istennek kedves kiválasztottja, Dávid kétszer kegyelmez meg a dühöngő Saul királynak, mind a két alkalommal megölhette volna. Először, amikor csak a ruhája szegélyét vágta le, és mutatta meg, hogy itt van, Saul, nézd meg, megölhettelek volna, de az Úr majd elrendezi a köztünk való vitát. Máskor a korsóját és a dárdáját vette el, és kiáltott Abnérnek, a hadseregparancsnoknak, így vigyáztál az Úr felkentjére, a királyra. És Saul mind a kétszer megrendült, de a gyilkos indulat nem változott az ő szívében. Ő aztán végképp haláláig lefelé ment a hit útján. Dávid viszont fölfelé. Mert Dávid az Úr kedves kiválasztottjaként élt, hiszen az Úr nem azt nézte, ami a szem előtt van, hanem azt látta, ami a szívben van. Ezt az első gondolatot azzal zárnám le, hogy találtam egy személyt a Szentírásban, ahol nem láttam lefele vezető útat. Ha ti találtok, akkor nézzétek meg alaposan. Dániel személyére gondolok. Dánielnek mindig fölfelé vezetett az útja a hídben. Nem láttam, nem találtam olyan élethelyzetet, ahol ennek az embernek a szívében lett volna keserűség, gyűlölet, harag, pedig fogságba került, és nehéz volt az élete, és az életét is el akarták venni, de ő mindig, minden lépéssel, hitben fölfelé haladt. Második gondolatban szóljunk arról, hogy ugyancsak kik voltak azok a különleges személyek, akik lefelé és fölfelé jártak a hitben, az új szövetségben. Hát emlékszünk a tanítványoknak a rangvitájára. Jakab és János mennyire mentek lefelé a hitben, amikor képesek voltak odaállni az Úr Jézus elé, hogy ha te majd átveszed a hatalmat, akkor mi jobb és bal kezed felől szeretnénk ott lenni a te királyságodban, és a többi tanítvány megharagudott erre a két testvérre. Itt úgy láttam, hogy Jakabnak az útja fölfelé a hídben már csak az ő halálával következett be. Heródes kivégeztette, és ekkor nyilvánvalóan, mivel ennek ellenére, hogy az előbbieket elmondtam, az Úr kedves kiválasztottjai voltak ők mindketten, fölfelé emelkedett az útja. Gondoljunk Péter bukására. A háromszori tagadás milyen súlyosan lökte lefelé ezt az embert. És aztán ott a Tibériás tengerénél, amikor együtt beszélgettek az Úrral, Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? És azt mondja Péter, igen Uram, én szeretlek téged. És elmondja háromszor, de mennyire őszinte, nem tudlak én téged, Uram, áldozatos szeretettel szeretni. Pedig azelőtt azt mondta, ugye itt már a feltámadás után vagyunk, még a feltámadás előtt azt mondja Péter, hogy az életemet adom érted. Dehogy is adta Péter az ő életét, hanem a háromszori tagadásba keveredett bele, és azt mondta, hogy igen, Uram, én csak baráti szeretettel szeretlek. Nem telik ki több belőlem. Nem így szeretett bennünket az Úr. Ezt csak zárójelesen mondom, mert még a harmadik gondolatban bontjuk ki. Ő igen, az Úr agapé szeretettel, igazi, halálos szeretettel szeretett mindnyájunkat. De aztán ugyanez a Péter nem csak lefelé csúszik a hídben, hanem fölfelé is emelkedik, amikor Liddában meggyógyítja Éneászt, a 8 éve béna embert, amikor Joppéban feltámasztja Tábitát, ezt a kedves asszonyt, visszaadja a szeretteinek, akik olyan sok szép ruhákat készítettek. Ez már mind az Úr feltámadása és mennybe menetele után történt, amikor Péternek a lelke, az egész élete meg van töltve az Úr szent lelkével, és Jézus Krisztus nevében csodákat tehet, mert erre választotta ki őt az Úr, hogy fölfelé emelkedjen a hitben. Nézzük csak meg hirtelen, röviden a tékozló fiú helyzetét. Amikor saját magáról azt gondolja, most fogok én fölfelé emelkedni, és elindul az atyai háztól, tele ezüsttel, arannyal, hatalmas vagyonnal, és nagyon jól tudjuk, hogy alig lépett ki a háznak az ajtaján, zuhant lefelé a hídben, és amikor szakadt ruhában, koszosan, büdösen indult vissza az atyai házhoz, akkor emelkedett a hídben. Keresztelő Jánosra is gondoljunk egy pillanatra. Istennek ez a kedves szolgája, az Úr Jézusnak a kedves rokona, sokáig emelkedett fölfelé a hídben. Azt mondja Jézus Krisztusról, néki növekednie kell, nekem pedig alábbszállanom. Azt mondja az Úrról, arra sem vagyok méltó, hogy a sarúja szíját megoldjam. És egyszer ott a börtönben üzen Jézus Krisztusnak, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk. A szenvedés közben zuhan lefelé a hídben. Milyen félelmetes és nehéz dolog így látni Istennek e kedves szolgáját. És amikor akár az Ószövetségben, akár itt a második gondolatban, az Új Szövetségben áttekintettük ezeket az életeket, akik lelkileg testvéreink lehetnek, vajon te oda tetted-e valamelyik mellé a te személyes életedet? Átgondoltad-e, hogy most éppen ezen a helyen én fölfelé megyek a hitben? Vagy lefelé csúszok, ne talán egyenesen zuhanok, és félelmetes idők várnak én rejám? Gondold végig, az Úr színe előtt, a Szentlélek adjon világosságot, hogy nézz szembe önmagaddal, hol tartasz a hitben. Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, és gondold végig azt is, hogy a hit nem csak növekedhet, hanem fogyhat is. Úgy írja Isten igéje, kísértsétek meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Nem a világnak mondja Isten igéje, hanem a választottaknak, a keresztényeknek. Próbáld meg magadat, hogy egyáltalán hitben vagy-e. Őszintén igazán azt tartod-e, hogy Jézus Krisztus megszületett a szívedben, te a te saját életedet, a szívedet átadtad, ő neki, aki érted, meghalt a kereszten. Nemrégiben olvastam egy érdekes leírást, hogy a szívátültetést végző orvosok, amikor kiveszik azt a szívet, amelyik már nem használható semmire sem, és egy balesetben megmentett embernek a szívét beültetik az illetékes, műtétre váró emberbe, akkor a már nem használt szívet megfelelő körülmények között tartják, és vizsgálják, boncolják, hogy mi lehetett az oka, mi lehetett a baj. És az egyik leírás szerint éppen a kivett szívet, a használhatatlan szívet tartotta a kezében az orvos, és ő maga is meglepődött, hogy egyszerre csak a már kivett szív az ő tenyerében elkezdett lüktetni. Aztán természetesen abba hagyta a lüktetést, de abban a pillanatban még élni akart az emberen kívül. Hát ha ilyet hall és olvas az ember, vajon hogy is látja az Úr lelke a mi dobogó szívünket? Jézus Krisztusért dobog. Az Úr szolgálatába akar állni. Az íge felé engedelmes szeretne lenni. A megváltóhoz hűséges szeretne lenni. Ezeket mind kérdezd meg, szeretett testvérem. És végül a harmadik gondolatban nézzük meg, hogy hogyan is alakul lefelé és felfelé az út Jézus Krisztus személyében. A lehető legmegrázóbb és a legfélelmetesebb, szinte hátborzongató gondolat, hogy a szentség, a tisztaság, a gyönyörűség, a hibátlanság, a tökéletesség világából, a mennyből, ami drága mennyei atyánk, ebbe a sötét, gonosz, istentelen, gyűlölettől megtelt világba elengedte, elküldte az ő egyetlen fiát, az Úr Jézus Krisztust. Hatalmas zuhanás. Már a kezdet kezdetén, hely sincs számára, és ennek ellenére olyanokat hallunk, hogy a saját világába jött. Azt is halljuk, hogy voltak neki övéi, és az övéi nem fogadták be őt. És néhányan, valakik, akik befogadták, azoknak hatalmat adott azok arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Ezért jött, ezért keres téged is, hogy te, szeretett testvérem, aki most valahol vagy, lelkileg, Isten fiává, Isten gyermekévé tudjál átváltozni. Jött ide, ahol szenvedés várt rá, ahol meg nem értés és elutasítás között kellett élnie, még ebben a történetben is hallunk arról, hogy ez a törvénytudó kísérteni akarta. Hányszor követeltek tőle jelet? Igazold magad. Még szinte rá is kiabáltak, hogy hát tudjuk, hogy Józsefnek meg Máriának a fia vagy. Hát, hogy gondolod te azt, hogy beteljesedett az írás, és te a Mesiás lennél? Nehogy ezt képzeld magadról. Igen, az elutasítás, a szeretetlenség, a könyörtelenség világában végezte az ő drága szolgálatát az Úr Jézus Krisztus. Bűnné lett érettünk, bűnné. Az, aki teljesen tiszta, az, aki teljesen hibátlan, ő hordozza a világ bűnét. Keresztelő János is megmondta, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, és leglátványosabban, legfélelmetesebben ott a kereszten látszik ez, hogy rajta, vállain, testén, az ő tövis koronájából, arcáról aláhulló vérben hordozza a te bűnödet, szeretett testvérem, az enyémet meg különösen. Aztán azt olvassuk, hogy pontosabban ezt a hitvallásban találjuk meg. Alászállt a poklokra, hogy te ne kerülj oda. Úgy halljuk Péter első levelében, hogy elment a börtönben levő lelkekhez, és ott még Noé napjai is meg vannak említve. Tudod-e, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz? Hallottál-e róla, hogy amikor őt megpróbálták sarokba szorítani, és Ábrahám személye is előkerült a beszélgetésben, az Úr azt mondta, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Tudod-e, hogy örökké való az Úr, aki szeret téged? Tudsz-e róla, hogy ő egyszer Istentől rendelt bírája lesz nem csak az élőknek, hanem a holtaknak is. De azért jó, hogy megláthatjuk, Jézus Krisztus útja felfelé is vezet. A feltámadása és az ő mennybe menetele az a csoda, amikor ő itt ezen a földön mindent elvégzett, te neked is megszerezte az örök életet, csak rajtad múlik, hogy elfogadod-e, vagy elutasítod, és van még egy megrendítő dolog, egyszer újra lefelé jön, de már akkor királyi hatalommal visszajövetele, ami legnagyobb reménységünk, a legnagyobb ígéret, hogy eljön és megnyitja a sírhantokat, és akik ismerték őt, azok feltámadnak a mennyei életre, és akik akkor élnek abban a nemzedékben, egy szempillantás alatt átváltoznak, és Jézus Krisztussal lesznek örökre boldogan. Vajon te, szeretett testvérem, amikor hallod majd a hívószót, melyik irányba mozdulsz el? Mert van lefelé, és van fölfelé. Isten szent lelke adja meg, hogy fölfelé mozduljon a szíved, akár ezen az estén is. Amen. Akiket Isten szent lelke imádságra indított, mondják el hangosan is imádságaikat. Imádkozzunk, testvérek! Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy most ismét itt lehetünk az okmányos alkalommal az imádkozás a helyünk, és köszönjük, hogy a mi hitünket és a mi nagyon hivatkozó, változó, te megakadott szilárd. Jézus Krisztusban hiszünk, hogy nekünk az életünk lehet ilyen biztos alap, tetszése szerint, és kérünk, hogy ilyen gyümölcsöző, másoknak is szolgáló életünk vehesse, ennek az áldását mindenki élvezhesse, és a te országod épülhesse, mint már a jelenkorú világban is. Amen.
Amen.
Bejött a bűn, a bűnük miatt bejött.
Amen.
Köszönjük, Úr Jézus, hogy megtetted a nagy utat a mennyből, a földre, és hogy úgy voltál itt, mint a példázatban az irgalmas samaritánus, hogy az összetört embereket fölemeld, meggyógyítsd, biztonságos helyre vezesd, azaz ad nekik az üdvösséget és az örök életet a te házadban, végül az egyházban. Urunk, könyörgünk, hogy ez a heti sorozat, ez az ökumenikus sorozat, és ezek az igehirdetések, amiket hallgatunk, ezek sokunk szívében ezt az élményt, ezt a valóságot, hogy te minket, mint akik oly könnyen tudunk összetört emberekké lenni, fölemelsz, meggyógyítasz, megváltasz, és ezt mi személyesen átélhetjük. Köszönjük, Urunk, hogy estéről estére ezt akarod munkálni. Segíts nekünk, hogy a mi szívünk ad lehessen olyan szív, amely befogadja a te ígédet, és az életet teremhessen. Így köszönjük ezt a mai ige szolgálatot, és így kérünk az előttünk állókért is, hogy légy velünk, és áld meg ezeket is. Amen.
Amen. Sokszor vagyunk olyan helyzetben, Uram, amikor a mélységből kiáltunk hozzád, úgy megyünk a te királyi széked elé, hogy segíts nekünk a mi hitetlenségünkben. Azt kell hallanunk a te szavaidból, hogy hol van a ti hitetek. Köszönjük, hogy ennek ellenére nem hagytál magunkra, nem utasítottál el haraggal, sőt, téged felébreszthetünk, a szívünkbe zárhatunk, kereshetjük a te jelenlétedet, kitárhatjuk előtted a szívünknek a rejtelmeit is, amit vagy amiket az emberek előtt el nem mondanánk, de azt is nem csak meghallgatod, hanem pontosan tudod, hogy mi is van ott legbelül velünk, sőt, te még azt is látod, hogy ami ezután következik a holnapban, a következő hetekben, hónapokban, esztendőkben, akkor hogyan alakul az életünk. Mi nem tudjuk, de te tudod, mert te egy vagy az Atyával, és egy vagy a Szentlélekkel, és jó vagy hozzánk. Te vagy az egyedüli jó, ezért magasztalunk, ezért dicsőítünk és áldunk. Légy velünk életünknek küzdelmeiben, de légy velünk az örömökben is. Áld meg a szeretteinket, családunk tagjait, gyülekezeti közösségeinket, add, hogy egy szívvel és egy szájjal tudjunk imádni téged, aki Úr vagy mindenek felett. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fennállva vegyük az Úr áldását. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Foglaljuk el helyünket.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket egyetemes imaheti sorozatunkon. Szeretettel köszöntöm a megjelent lelkipásztorokat és kedves feleségeiket is. Köszönöm Börzsönyi János nagytiszteletű úrnak a mai igeszolgálatát. Holnap este folytatjuk megkezdett sorozatunkat. Holnap a római katolikus testvérek érkeznek közénk. Igét hirdet Czap Zsolt, a Szent Erzsébet plébánia papja. Kérem a testvéreket, hogy gondoljunk imádságos szívvel Blatnicki János evangélikus lelkész testvérünkre, akivel utoljára az elmúlt hét végén váltottunk telefont. Úgy értem őt, hogy 39 fokos lázzal feküdt. Gondoljunk rá tehát imádságos szívvel, és azzal a reménnyel, hogy péntekre megerősödik, meggyógyul, és fogja tudni közöttünk hirdetni az igét. Előzetesen jelzem a testvéreknek, hogy a szerdai napon az alkalmat követően szeretett vendégségre hívjuk a testvéreket. Ide a templom udvarra egy kis forralt borra, forró teára, pogácsára. Szeretnénk, hogyha egy kicsit ez a ökumenikus légkör tudna ilyen kötetlen formában is megvalósulni. Így készüljünk tehát, kérem. Záró énekünket keressük meg, ez a 27. számú énekünk, amelyet énekeljünk végig. Ez így kezdődik: Jézus, te égi szép tündöklő fényű név, 4 verse van, énekeljük végig.